Még pár gondolatot, amik az előzőekben elhangzottak. Ugye a szellemi szerelem és az erotikus szerelem nagyon, nagyon sok mindent közvetít a szemünk, a tekintetünk, szokták is mondani, hogy a szem a lélek tükre. Tehát ezen keresztül való kapcsolódás, egyébként volt is egy ilyen, egy terapeuta pont fiataloknak nagyon sokszor ajánlotta, hogy a szemét nézd, a szemét is nézd, és azt keresd, és ehhez találtam egy olyan szép gondolatsort, az igazi nőnek csak a szemét nézd, és azt sem kívülről, hanem a lelke felől. Először meg kell érezni a lelkét. Ha a lelke felől nézed, az első réteg a félelem, a múlt és a jelen sebei. Ha ezzel megtanulsz bánni, akkor láthatod a második réteged, a gyengétséget, a cirógatás vágyát. Ha ezt is látod, a harmadik rétegben látod az öröm pajkosságát. A negyedikben a harag villámait, az ötödikben a harmónia vágyát, a hatodikban a gyönyör cirógatását, és a hetedikben azt a szeretetet, ami teljesen a tiéd. Minden igazi nő hét fátyol táncot táncol, és régen elvesztél, ha a fátylat, a keblei halmát vagy a csípejét nézed. Csak a szemét nézd, a teljesen ruhátlan lénye, az örömtől hullámzó vagy fájdalomtól görnyedő teste minden apró titka a szemében van. Egy másik. Latinovi Zoltán. Várlak, hogy elmondhassam, légy nyugodt vagyok, és leszek neked. Meleget kell egymásra fújnunk. Szeretett kötelékkel kell összekötnünk magunkat. Hideg a világ, kihújnak a tüzek, kell a tűz, kell a fény, kellünk egymáshoz. Hajtson egymáshoz a vihar, kergessen egymáshoz a csend. Ne engedjük kihűlni magunk, mert egyedül, egyedül olyan iszonyatos. Aztán ez a bizonyos váltójáték, tehát ez a távolodás és közeledésnek a szükségessége, ez egy nagyon nagy dinamikája minden szeretetnek, tehát a barátságnak is, a szülői szeretetnek is, a hitvesi szeretetnek is, a szerelemnek is, tehát ez a fajta távolság-közelség egyébként az Isten szeretetnek is. Nagyon különös dolog az, ahogy az éneke tele van ilyennel, hát ez egy nagy szerelmi költemény. És hányszor látjuk azt abban, hogy hol van a kedvesem, megint hová tűntél, és ez tulajdonképpen egy spirális felépülés, hogy mindig eltűnik, és akkor egy következő szinten. Tehát amikor egy kicsit megvonja magát, akkor lehet látni, hogy csak ő magáért szeretede, és még tovább. Szóval ez egy nagyon érdekes építkezés ebben a távolodás, közeledés dinamikájában, és ebben a hiánynak, a vágyakozásnak a megélésében, és ennek az odavágyakozásában. Még például a Jézus és az Atya közti szeretet, akinek ez mond valamit, és szeretné, ha mondani valamit, nagyon érdekes. Nem egyfolytában az összevőgye. Hányszor mondja, hová lett tél? Hol kerestelek? Atyám, miért hagytál el engem? Ugye? Abban is. Akkor a Mária és Jézusnak a kapcsolatában, Mária és az Isten kapcsolatában, hogy lehet ez, nem ismerek, mi történt velem, ugye megint csak a megpróbáltatás és a ráhagyatkozás. Tehát ez a fajta szentek életében, minden szent életében megvan ez a krízis, ugye ez a szárazság, hogy mintha nem is lenne Isten, miért nem vagy itt, pedig egy szoros Isten kapcsolati szövetségről beszélünk. És az emberi szeretetben is ennek a fajta hullámzása igazából mindig megfigyelhető, és nagyon jó az, hogyha megfigyelhető. Kahai Gibrannak van egy nagyon jó kis gondolatsora pont erről. Együtt születtetek, és együtt is maradtok mindörökre. Együtt lesztek akkor is, amikor a halál fehér szárnyai szétszórják napjaitokat. Bizony mondom, együtt lesztek még az Isten csöndes emlékezetében is. De együtt létetekben legyenek távolságok, és a mennyek szellői táncoljanak kettőtök között. Szeressétek egymást, de a szeretetből ne legyen kötelék. Legyen az inkább hullámzó tenger lelketek habjai közt. Töltsétek meg egymás serlegét, de ne ígyatok mindig egyazon serlegből. Kínáljátok egymást kenyeretekből, de ne mindig ugyanazt a cipót egyétek. Daloljatok, táncoljatok együtt, és vigadjatok, de ne engedjetek egymásnak, de engedjetek egymásnak egyedül létet. Miként a land húrjai egyedül vannak, habár ugyanarra a dallamra rezdülnek. Adjátok át szíveteket, de ne őrizzétek mindig egymás szívét, mert szíveteket csak az élet keze fogadhatja be. És álljatok egymás mellett, de egymáshoz ne túlontúl közel, mert a templom oszlopai is távol állnak egymástól, és a tölgyfa meg a ciprus nem egymás árnyékában tud növekedni. Egy érdekes dolog volt Márainak egy élménye. Ha a szerelmed észrevétlenül beoson mögéd az okmányirod a várótermébe, és hátulról befogja a szemed, sőt egyszerűen csak megáll a hátad mögött némán, és te nem tudod, hogy ő az, nem is szereted igazán. Különös áramkörök vannak a mély igazi szeretetben. És igen, ezek messziről is működnek. Nem is kell, hogy egy szobában légy vele. A szeretet olyan, mint egy rádió adóvevő, hatalmas távolságokból is működik, ha össze vagytok hangolódva. Nem csak veszi az adásodat, de te is érzed, hogy veszi, és visszajelez, és válaszol. Mária Sándor ezt így hívja, hotline, forró drót. Ő ezt azután érezte, és hangolódott rá, amikor már nagyon-nagyon öreg volt, és felesége Ilona, akivel egész életét leélte, meghalt. A más világról üzent neki, azt, hogy szeretlek. Szerettelek egy életen át, csak is téged szerettelek. És azt még, hogy te a sok ezeres oldalas naplóidat csak az olvasóidnak írtad, én pedig az én naplómat csak is neked. Márai nem volt szentimentális író, de amikor ezt az adást megkapta, sírva fakadt. Pontosabban egész nap sírt. Ez a minden éjszakai hotline lett aztán életének új, sohasem ismert, transzcendens élménye. Azt üzente felesége a másik világból, ahová már ő is készült, gyere, itt minden másképp van. Gyere, aki rá tudott hangolódni. Másik. Az igazi tánc kibírja a távolságot, kibírja az öregedést, kibírja az elengedést, de a közös zenét mégis hallja. Az igazi táncos párnak az a titka, hogy közös a zenéjük, nem az, hogy mindig egymás mellett lépnek. Ez a váltójátékhoz, és egy pár szót akartam még az életközéphez is szólni. Ugye az egész párkapcsolat, ugye attól kezdve, hogy egymásba bújtunk, ugyebár, attól kezdve a személyes kríziseink is mind a kettőnket érintik. Ugye a személyiség fejlődésének visszatérő normatív, így is hívjuk, normatív krízisei vannak, tehát a normális élethez hozzátartoznak. Ilyen például a dac korszak, ugye, egy nagy kríziskorszak, amikor az én tudatra ébredünk, stb. És kész. Krízishelyzet. Ezt át kell élni. Ilyen például az a serdülés is, amiket ugye átélünk, ezeket még egyedül éljük át. Aztán jön egy a 30 éves kor körüli krízisünk is, egyszer érdemes lenne a felnőtt kor szakaszaival így foglalkozni. Tehát jön a 30 év körül, és jön az életközépválság, ami legalább akkor a fordulat és fordulás, mint a serdülés, meg a dackorszak. Tehát ezek ilyen nagy felkeveredések az ember életébe, de akkor már ketten vagyunk. Tehát ugye ez a kiszolgáltatottság is együtt ér minket ebben az életközépi krízisben általában. Az életközépi krízis tulajdonképpen egy megállás, egy ilyen számvetés, mindenkit utolér, egy kicsit visszanézek, egy kicsit meglátom azt, most nem is érdekes, majd utána megrángatjuk. Kicsit meglátom azt, hogy mi történt eddig, és most mi lehet velem. Most azt mondja Jung megint, csak erre tudok hivatkozni, nagyon szépen leírja. Egyébként van egy bencés kiadónak egy kicsi zöld könyve az ember élet útjának felén, akit ez érdekel, nagyon nagyszerű a könyv, nagyon sokat hivatkozik erre, nagyon-nagyon jó. Nem jut eszembe a két szerző, de ez a címe, kicsi zöld könyv, bencés kiadó. Na szóval, Jung azt mondja, hogy tulajdonképpen itt következik az életünknek a délutánja. És az élet délutánját nem lehet a délelőtt eszközeivel élni. Az életünk délelőttje az aktivitás, az erőremenés, az akció, nem tudom micsoda, ez a fajta életérzés, és ez a fajta tevékenység. És az élet délutánja most azt követelné a befelé fordulás. A befelé fordulás a belső erőknek a megtalálása. Ilyenkor például elő fognak kerülni a személyiségünknek az árnyoldalai, amivel nem is tudtunk, vagy nem is akartunk szembenézni. Én ilyen is vagyok, stb. Tehát ezekkel az árnyoldalakkal is valahogy szembe kell majd nézni, felszínre fognak nyitni. Ennek mi segít? Pontosan az a fajta befelé fordulás, úgy mondja ezt a lélektant, hogy megnyitni a tudattalant. Művészet. Művészet, szimbolikus dolgok, zene, imádság. Ilyenkor mindenkinek azért egy új viszonyunk is keletkezik a halállal. Kinek hogyan találja meg körülbelül azt a módját. Ez egy pszichés valóság. Minden lélek, minden emberi lélek tovább mutat a halálon. Minden emberi lélek. Tehát vagy a földbe tovább élek, vagy a szellemekbe, vagy az állatokba, vagy új reinkarnáció. Mindenféle van. Mindenféle. Tehát egyszerűen azt lehet látni, hogy ez nem vallási kérdés, hanem egyszerűen biológiai kérdés, hogy a lélek tovább mutat. És amikor ebbe a a krízis helyzetbe érünk, ez egy ugyanolyan, mint mondom, mint a serdülés, mint amikor összezavarodunk belül. Tehát ezt minden ember átéli. Nem intelligencia kérdése, hogy én majd itt felülemelkedek, és nem tudom. Össze fog zavarodni. És ebben a helyzetben keresni kell, és keresi a személyiség egy új formát. Egy új formát. És itt fontos, hogy a házasságunk is keressen új formákat. Új gyengédségi formákat. Akár új közös alkotási formákat. Akár új eszményeket, akár új tevékenységeket. Ilyenkor van az, hogy kirepülnek a gyerekek, valahogy egymásra maradunk. Mit kezdünk most egymással? Milyen formába tudunk valami új tevékenységeket akár felfedezni? Itt jön majd a nyugdíjazás ebben a korszakban, és nem sokára, ugyebár. Amikor az életünk identitás az egyik része kiszakad, hogy mit találunk majd egy másikat. És ebben nagyon, erre a krízisre azt mondja, például Jung, hogy többféle rossz választ is adhatunk. Például, hogy továbbra is mereven ragaszkodunk minden eddigihez, minden külsőség helyett, ahelyett, hogy belénk nézne, hogy mit kívánunk most így belül. Tehát ragaszkod, ezt így szoktuk csinálni, már pedig ezt ehhez, és a mi házunkban ez mindig is így volt. Akár, de kicsinyességig tudunk ragaszkodni, itt ebben a helyzetben sok ilyet láttam, hogy tényleg mindenféléhez ragaszkodik, a pozícióhoz, a megszólításhoz, a jámborsági gyakorlatokhoz, a hitéletének, a lelkészek között is van. Ez a kínos pedantéria, ez a nagyon-nagyon kicsinyességbe átforduló, ugye szoktunk látni ilyen öregeket is, ez itt az élet közébe fordul át ilyen önfejűségbe szintén, mert azt lehet látni, hogy fontosabb neki ez a biztonság, és kívül akarja a biztonságot megkapni, mert belül össze-vissza van. Tehát ez nagyon-nagyon tipikus válasza erre, tehát itt a külső formákat át kell értékelni, hogy jó-e még nekem ez a külső forma. Nem biztos, hogy ezeket a formákat kell tartani, lehet, hogy másokat kellene kitalálni. Azt mondta például, hogy a hivatallól való humortalan azonosulás, az elfogultságok a címek révén, hogy jaj, de nekem ez még megjár. Tehát ez egy olcsó kompenzáció, ez tényleg nem jó válasz erre a krízisre. Van még egy másik nem jó válasz, amikor az önmagával való elégedetlenséget a külvilágra vetíti ki. Ilyenkor kezdődik az a kis piszkálódás, mindenki, mert én már jobban tudom, ez így, ez úgy kell, az amúgy kell, az hülye, az nem tudom én, mindenki rossz lesz, mindenkit megkritizálok, ez anyósba borzalom. Tehát egyszerűen, de nem csak anyósba, ez egy társba is borzalom, tehát ilyenkor élesebb lesz a kritika, vigyázni kell. Ugye, mi erre a válasz, hogy szembenézünk vele, és várjuk, hogy hello, aha, egy váltóállítás van, és itt vigyázunk egymásra, és itt jó a beszélgetés, hogy te figyelj, úgy látom, hogy nem tudom én, szóval ez a kritikus hang itt a gyerekeinknek, meg talán még nekem sem, szóval ez valahogy nem jó. Tehát beszélgetés, megnézni, szembenézni vele, és azt mondani, aha. De azt mondja például az egyik kutató, hogy úgy kellene a régi embert levetnünk ebben az életközében, mint a kígyó, amelyik kinőtte a bőrét, és az mit csinál? Azt mondja, hogy két kő közé préseli magát. Érted? Oda bemegy, mint én a villamosban annak idején, ugye? Tehát a két kő közé bemegyek akkor is, hogy beprés, és levetem ezt a külső ízét, és elhagyni. Ez egy nagyon fontos állomás, amikor észre kell azt venni, hogy váltani kell, módszereket váltani kell. A harmadik ilyen rossz megküzdés, hogy a belső nyugtalanságot új meg új életformába próbálja megélteni. Ez is egyensúlyvesztés lesz, mert elfojtja ezt a nyugtalanságot. Mi ez az új meg új életforma? Itt csak mondom, amikor rossz választ adunk rá, újra szerelmes lettem, úgy másba. Tehát érted, ilyenkor nagyon sok házasság, ilyenkor 20-25 év múlva törik szét. Mert ezt a belső, ez a természetes dolog, hogy jaj, megint, hogy valami új, ugye ez a kapuzárási pánik, vagy nem tudom, érted, bármiféle, ez is itt van. Tehát egyszerűen, hogy most én még egy újat kipróbálhatok. Próbáld ki a feleségeddel újra. Próbáld ki vele. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ne egy nagyon másikba. Itt szokták azt mondani, hogy nem tudom én a szerzetes, aki eddig magányos szerzetes volt, most valami hatalmas giga közösségbe vágyik. Nem az lesz az útja, vigyázz. Csak keresd meg magadba, hogy tudod azt a szerzetesi létedet most valamilyen másféle megoldásokkal, másféle válaszokkal megélni. Tehát segítő erők, így írja, szembenézni magunkkal, és egymással is, tehát a közösségünkkel szembenézni, tehát újra ezzel az egységünkkel. A krízis célja, hogy ezt a befelé fordulást, ezt az elcsendesedést indítsa el. Egymással is ezt a szemünk egymás szemébe nézést indítsuk el. A terjeszkedés helyett most jön a befelé vezető út. Így írja Grün. Ja, Grün az egyik szerző. Grün. Anselm Grün. Amit az ifjúság kívül talál, és kívül is kell keresnie, azt a délután emberének belül kell megtalálnia. Azt mondja, az érzelmi erők kifejezésének az útját kellene megtalálni, tehát itt a művészetek nagyon sokat érnek, a közösség nagyon sokat jelent, a beszélgetés nagyon sokat jelent, és még egy dologgal itt szembe kell nézni, a halálhoz való viszony. Tehát ezt nem lehet letagadni, életközében mindenkinek előjön az, mi lesz később, hogyan viszonyulok ezzel, mit hagyok magam után. Itt is írja, a halál utáni élet nem hit, hanem pszichés realitás kérdése. A lélek minden kultúrában erre rendezkedik be, megtapasztalja a bennünk lévő Istenit, és ehhez semmilyen egyházhoz nincs köze ennek. Tehát ez a szellemi újjászületésnek, a szellemi újjászületésnek a nagy lehetőség az életközépkrízis. A befelé nézés, a megtalálás az önmagadnak, aznak a gazdag önmagadnak, amiket eddig nem láttál, annak a megtalálása. És itt a jelszó, ne akarj visszafelé élni. Ne akarj visszafelé élni. Tehát előre felé, a beteljesedés felé, mi vár itt ebben, mi az, ami benned még benned van, mi az, ami ebben a kapcsolatban még újnak is benne van, ebben a kapcsolatban. Ezt valahogy megtalálni, ez ennek a kihívása, ennek az életközép krízisnek. Egy kis versikével lezárnám. Ha elkerülted már a 40 évet, a lelked gyakran tűnt időkbe téved. A dolgaidban tartod még a rendet, de egyre inkább áhítod a csendet. Már nem vársz rangot, címet, hatalmat, és nem mész fejjel valamennyi falnak. Már tiszteled az évgyűrűt a fában, és hinni tudsz a mások igazában. Már reméled, hogy nem hiába éltél. Mit szóval mondtál, vagy tettel beszéltél, nem maradt hang a semmibe kiáltó. Ha nem is lettél irányjelző zászló, a magad helyén álltál rendületlen, szélben, viharban, ködben, szürkületben, mint kapuválvány őrizted a házat, és voltál tűrés, és lettél alázat. A tieidnek maradtál a béke, a nyitott ajtó biztos menedéke. Ha elkerülted majd a 40 évet, már nem hiszed, hogy adósod az élet, csak azt érzed, hogy tiéd az adósság, mert kevés volt a salakmentes jóság. A mindent adó, a semmit visszaváró, a minden próbát derekasan álló, mely sosem számol, szüntelen csak árad, örök fölény és örökös alázat. Ha elkerülted már a 40 évet, s mindezt beláttad, s mindezt megélted, és be tudsz állni a legszürkébb helyre, már te lehetsz újra a sorsod fejedelme. Ez egy másik fejedelemség, egy másik stílusú, egy másik típusú fejedelemség, ami az életközép után vár ránk, de vigyázat, ne visszafelé, tehát ne akarj újra 20 éves lenni, úgy látszani, egy kicsit még, ez nem fog menni. Nézz a tükörbe, tehát anyád lehetnél, tehát majdnem. Jó? Tehát ez itt érdemes, de nagyon érdemes. Érdemes ezen felülemelkedni, és erre felé elindulni, mert ott is egy beteljesedés vár. Most nem tudom az összes életszakaszt így feltárni, szép lenne, de ezre egy kicsit ki akartam térni, hogy ezeket az életszakaszokat már együtt éljük át egy párkapcsolatban. Tehát az előzőket külön kellett megküzdeni, de ezt összekapcsolva küzdjük meg. Jó, most akkor áttérünk arra, most nagyon át kell térnünk a házaspárok útjára, ami egy ilyen kis átelmélkedése, megkérem. Mindegy, gyere, gyorsan csináljuk. Megkérem a férjemet, Zolit, mert ez nem lenne valami hiteles házaspárok útját egyedül elmondani, nem? Van egy ilyen kis áttekintés, ugye persze nincs itt a gépem, nincs itt az összes kivetíteni való, egy kicsit mozgass meg, hogy legyen megint jó. Az első hármat megmutatjuk, ez Óbudaváron van, a házaspárok útja, úgy, mint egy ilyen keresztút, de nem annyira tragikus. Tehát az egyes stációk a házasság életútjának egyes állomásai. Ott végig is lehet járni egy ilyen erdőben, van nagyon klassz a dolog. És tulajdonképpen sorra veszi azokat az állomásokat, amelyek rendre előjönnek, tehát normatívan előjönnek egy párkapcsolatnak az életében. Ezeket az állomásokat fogjuk felidézni, és ezeken fogunk egy kicsit elmélkedni. Az első hármat még kivetítjük, a többi nincs meg ezen a gépen, tehát az úgy gondoljátok, úgyse tudjátok elolvasni, de mindig bemondjuk, hogy mi a stáció. Úgyhogy ezt nézzük meg, nem mindent, ez egyébként meg is jelent egy kicsi kis könyvünkben, itt lehet is kapni, ez most nem a reklám helye, csak amiatt, mert hogy látom, hogy mennyi az idő, a teljes szövege is, meg az is, amit kihagyunk belőle, az is meg lesz benne. És most akkor indulunk el. Mehet az első stáció szerintem.
egymásra találtunk életre szólóan.
Azon a napon, hogy is szólt a szívünk dala? Mindig együtt leszünk. Nem ugyanezzel a vággyal született el megváltó? Emmanuel, veled vagyok, veled akarok lenni. A szív újongását nem volt nehéz követni. Egység született a két életútból. Olyan, mint egy ellipszis, két középpontja van. Szeretlek, érted vagyok, és ez végleges. Ezzel a döntéssel kilépünk az átlag emberiből, és isteni erő költözik a kapcsolatunkban. Nem a házasság hozza létre a végleges szeretetet, hanem a véglegesség vállalása jelenti azt, hogy házasok vagyunk. Ez az elköteleződés hoz új minőséget a kapcsolatunknak. Valósággal kitárul az ember ebben a kettős egységben. Állandó és kölcsönös kiszolgáltatottság és függés. Nem veszélyes ez? Szívünk egyre dalolja. Ne félj, neveteken szólítottalak titeket, tudom, nem jó az embernek egyedül lennie. Segítő társat alkottam neked, hozzád illőt.
Keverd a szíved napsugár közé. Készíts belőle lángvirágot, s aki a földön mellén viseli, és hevét kibírja, ő a párod. Téged adott nekem, és én a tied vagyok. Ajándék vagy, és én is azzal váltam. Fölsejlik közös életünk csodálatos eszménye. És ebben a kezdeti mámoros örömben már ott van az ígéret, hogy mindez növekedni is képes.
Hivatásunk a test-lélek-szellem egysége. Mélyen és élményszerűen átéljük kiegészülésünket. Semmi nem hasonlít jobban a teljes Istenre, mint a házaspár, mégpedig a nemi egyesülés pillanatában.
Kövesd a szíved dalát, mert ez a szövetség életet teremt. Második, az otthonunk a mi birodalmunk.
Amikor az örömünk túlárad, légkört, körülményt, nem csak házat, hanem otthont is teremt. Szellemileg is zárt, védett tér az otthon. Olyan térség, amit a lakók személyisége határoz meg. Itt először szeliden dudolja a Jóisten is a szívünk dalát. Nézd, ilyennek szeretnélek. Segít, hogy fölfedezzük, minek van helye mi nálunk, és minek nincs. Eszmék, gondolatok, az örömszerzés útjai, a szabadidő eltöltése, vagy a munkavégzés útvesztői. És bennünk is egyre határozottabban énekel az érzés, jó itt lenni. Itt mindannyian önmagunká válhatunk. Olyan helyé vált, ahol nyitva van az ég, ahol a hétköznapok apróságai szeretet alkalmakká váltak.
Ne várd, hogy a föld meghasadjon, és tűz nyelje el Szodomát. A mindennap kicsin csodái nagyobb és titkosabb csodák. Tedd a kezedet a szívedre, és hallgasd, figyeld, hogy mit dobog. Ez a finom kis kalapálás nem a legcsodálatosabb dolog. Ne várj nagy dolgokat életedben, kis hópelyhek az örömök. Szitáló, halk, szirom csodák, rajtuk át Isten szól, jövök.
Lassan a dolgaink az otthonunkban kis profétává válnak. A bútorok, a képek, a közös étkezéseink helyszíne, a falak, akik látták örömeinket, bánatainkat. Mind-mind Isten munkáját jelzik. Vágyaink és mindennapjaink során kialakul a mi párkapcsolatunknak, a mi családunknak az eszménye, a képe. Talán egészen konkrétan is meg tudjuk fogalmazni. Mi vagyunk a vidám derű háza.
Vagy a szegénység és az öröm háza.
Vagy zenekari árok.
A bizalom fészke.
Sekrestje és templom.
A harcosok végvára.
Vagy egy hatalmas nagy játszótér.
A segítőkészség helye.
Az isteni mosoly és az emberi sírás otthona.
A hűség és az erő bástyája.
A fáradhatatlan bevetés és szolgálat helye.
A türelem háza.
Valahogy fogalmazzuk meg a családunk, a mi párkapcsolatunk eszményét. Ez majd nem csak programot jelent, hanem egy olyan jó kis gondolatot, amiben kipihenhetjük magunkat. Az otthonunk szent hely. Istenünk a családtagok személyes üdvösség történetét írja. Amit elrejtve otthon a szűk családi körben végzünk, világméretű jelentőségű akkor is, ha nem írják meg az újságok.
Kövesd a szíved dalát, mert ez a szövetség otthont teremt. Harmadik, életet adunk, életet kapunk.
Kövesd a szíved dalát. Az eperpalánta sok kis eperről álmodik, a mustármag nagy lomkoronáról. A krumpli a sötét pincében is kicsírázik, mert teremni akar. Minden élő magában hordozza a vágyat, hogy az élete megsokszorozódjon és gyümölcsöt teremjen. Egységünkből élet születik. Kiteljesedünk.
Egy férfi legnagyobb vágya, hogy feleségét anyává tegye. Amikor befogadunk valakit, valakiket, Isten teremtő társává válunk.
És ezután nem csak magunknak élünk. Ha egy másik, voltaképpen idegen életnek odaadjuk magunkat, természetesen megváltozik az életünk. Sok éven át nem alszunk, az ő szükségletei körül keringenek a gondolataink, aggódunk, félünk vele együtt, de persze az örömeink is olyan, az övéi lesznek.
Az atyaság és anyaság élményei semmi mással össze nem hasonlítható érlelő erők a személyiségünk számára. Atyává válni, Istent képviselni gyermekünk számára. A teremtő és gondviselő erőt és jóságot közel hozni, átélhetővé tenni a családban.
Anyává válni, új életet elfogadni, befogadni, hordozni és azt táplálni. Növekedését vigyázni, és nem csak tejjel, hanem időnként mézzel is kínálni őt. Játszani, sőt hancúrozni vele. Énekelni neki, dajkálni, becézgetni, táncolni. Az új élet csoda, mondja a szív.
Hatalmas felelősség, szól az értelem.
Jaj, nagyon sok gond, véli a félelem.
Isten gondolata vallja a hit.
Nem mindennapi kihívás, állítja a tapasztalat.
A legnagyobb boldogság énekli a szeretet. Kövesd a szíved dalát, mert ez a szövetség életet teremt. Negyedik, a szeretet fájhat.
Ha igazán odafigyelünk, szívünk tényleg ez dalolja néha. A szeretet fájhat. Most nem azért szeretlek például, mert örömöt okoztál nekem, hanem azért, mert ajándékba kaptalak téged. A csalódás, a házasság természetes velejárója. Végtelen szeretetre csak Isten képes, és az erre való vágyunkat is csak ő töltheti be. Korunkban van egy veszélyes tévhit, nem lehetnek hibáink, tökéletességre kell törekedni. Hát ez olyan, mint a farizeusok népe. A farizeus mindent hibátlanul akar tenni, és azt hiszi, hogy ezt kizárólag rajta múlik. Pedig éppen a gyengeségeink által van lehetősége Istennek, hogy belépjen az életünkbe.
Férre a büszkeséggel, tanuljunk meg megbocsátani egymásnak. Ne csak a gyengeségeket, hanem az alkati hibákat is. Az első szeretetünk lángolásában nem volt nehéz egymást nagynak látni. Ám gyakran éppen az akkoriban megcsodált alkati tulajdonságok válnak terhessé. Micsoda gyors, milyen fürge, milyen tetrekész és határozott, és most? Két percig sem tud várni, mindent meg kell szakértenie, mindig muszáj valamit kitanálnia, mindenkinél okosabb. Elevenítsük föl az első szeretetünket. Isten ajándéka vagy nekem. Nem baj, ha ilyen vagy, attól még szeretlek. Vannak dolgok, amelyek megzavarják ugyan a képet, de egyáltalán nem fontosak. Ha valaki azt mondja nekem, tied vagyok, veled tartok egy életen át, akkor a pörkölt folt az ingeden nem számít. Megbocsátunk, és tovább szeretünk. Akkor is, ha fáj.
A szövetség állandó és kölcsönös megpróbáltatás és szeretett tanúság. Megpróbáltatás, mert nem látjuk előre a következő kanyart, és igent mondtunk rá. De nem csak a körülményeket nem látjuk, hanem társunk tetteit, szavait se. És tévedni fogunk, hibázni és vétkezni is. Ő is és én is. Ez jelenti a szövetségi megpróbáltatást. Hogy viselkedhetsz így? Éppen most kell elmenned? Miért nem tudta észrevenni, hogy igyekszem én is, hogy nekem is fontos lenne? Az értetlenség, a fájdalom, a kétségek megpróbáltatásait senki nem kerülheti el.
A megpróbáltatásra a szövetséges válasza mindig a szeretet tanúsága. Nem értem, miért teszed, nem látom, mi értelme, nem tudom, hová vezet, csak egyet tudok, a tied vagyok, egészen. Nem értelek, de szeretlek. A megbocsátás nem érzelem, hanem döntés. A kapcsolat fontosabb mindennél. Mindennél fontosabb vagy nekem. Így szól a szívünk dala.
Két barát ment a sivatagban. Összevesztek, és az egyik képen törölte a másikat. Aki megsértődött, és anélkül, hogy szólt volna bármit is, beleírta a homokba, ma a legjobb barátom lekevert egyet. Mentek tovább, már közel voltak az oázishoz, amikor az a barát, aki kapott egy pofont, a szomjúságtól összeesett, a másik pedig maradék néhány kortyvizével megitatta őt. A férfi miután magához tért, kőbe véste. Ma a legjobb barátom megmentette az életemet. Az, aki korábban lekevert egyet, majd megmentette a másik életét, meg is kérdezte. Te figyelj csak, amikor megütöttelek, homokba írtad, most meg a kőbe vésted, hogy megmentettelek. Miért? A másik azt válaszolta. Amikor valaki megbánt, csak homokba szabad írnunk, hogy a megbocsátás szele eltörölhesse a szavakat. De ha valaki jót tesz velünk, véssük kőbe, hogy senki ne törölhesse el. Tanuld meg sérelmeidet homokba írni, a jó tetteket pedig kőbe vésni.
Kövesd a szíved dalát, akkor is, amikor a szeretet fáj. 5. Nehézségek által növekszünk.
A szenvedés életünk kínzó rejtélye. Még a szép élményekben is megfigyelhetjük ezt a nehéz vonást. A szenvedés képes megnyitni azonban a szívünket, feltöri önzésünk héját. Áldozat nélkül nincs fejlődés, a növekedés pedig fáj, ahogy nyúlik a szár, írja Szabó Magda. Az ember az akadály gyermeke, tartják a kínaiak. Lapos dombon átfutni nem egy nagy öröm. A küzdő ember tudja, hogy az emberi küzdelem legvégső határán tapasztalható az ember feletti öröm. Az átlag erőfeszítés csak átlag örömöket hoz, nem többet. És Isten sem édeskésen szeret. Nagynak akar növelni. És a szeretet munka. Helytállás, együttműködés, együttes áldozat. Amennyi a bevetés, annyi a boldogság. De minél nagyobb a bevetés, annál fájdalmasabb az Úr. És minden szülés fáj. De minél magasabb a mérce, annál megtisztelőbb.
A házasságban a legnagyobb bevetés éppen a mindennapi közelség. Ezért olyan bölcs a sönstati tanács, engedj meg a társadnak 20 bogarat. Ez igazi munka, mert lesznek napok, amikor szinte úgy érezzük, hogy egy egész bogárgyűjtemény közepén ülünk, és fölállnunk sincs erőnk. Mit tehetünk ilyenkor? Már szinte halljuk is Tilman atyánk szavát, barátaim, nem rögtön nyafogni, segítség, ez durva volt, mit tett velem? Aki eredeti bűn nélküli társat keres, annak a mennybe kell mennie. Itt csak bűnösök élnek. Tehát csak olyanok, akik persze csak egy kicsit, de önzők, lusták, hütlenek és buták. Kérjünk erőt, hogy ismét nagynak lássuk őt. A Szentlélek gondolkodás útján nem nyerhető el. Kérni kell.
És a szeretetet közben olyan területeken edzeni, ahol igenis nehéz szeretni. Például egy szipírtyó a munkahelyen. Ez egy ajándék. Mert rajta igazán jól lehet gyakorolni. És ez a jellemet mélyen formálja, amire később az otthonunkban bizony nagy szükség lesz. Rajta tehát tréningre fel. A szívünk dala most harci indulót fúj. A nehézség egy lépcső, amire ez van írva, gyere, fönt találkozunk. És a közös nehézségek megküzdése árán létrejön egy növekedő egység. Már nem lesz szükség szavakra, csak érezzük, hogy készek vagyunk egymásért meghalni. De nem csak meghalni, hanem megengedem azt is, hogy a társam odaégesse a krumplit. Sőt, létezik olyan egység is, amelyet még az se zavar meg, ha a másik piszkos cipővel jön be, és nyomokat hagy a szőnyegen, meg a lelkemben. Ez olyan nagy lelkű egység, ami a megterhelésre is mosollyal képes válaszolni. Lassan megjelenik a házasságunkban az emberi síráson átragyogó isteni mosoly.
Kövesd a szíved dalát, mert egységet teremt. 6. Erős gyermekeket nevelünk. A régi világban az engedelmesség volt a fő erény. Minden gyereket erre neveltek. De azt a világot átjárta egy viszonylag egységes keresztény közszellem. Ha valaki e szerint élt, akkor az a tisztességre vezette. Voltak akkor is gazemberek, de azokat általában annak is nevezték. Sőt, még az illető magát is annak tartotta. Manapság ez egyáltalán nincs így. Otthon egészen más az elvárás rendje, mint az iskolában vagy a sportkörben. A kortárs közegről nem is beszélve. Ha csupán engedelmeskedni tanítottuk meg gyermekünket, akkor nem lesz más választása, mint a sodródás. Így alakul ki a tömegember. A nevelésben kézi vezérléssel nem lehet semmit sem elérni. Az ítélő képesség nevelése lenne a fontos. Ma dönteni kell megtanítani fiataljainkat, hogy a fölismert értékeket képesek legyenek követni, és másokkal szemben megvédeni is. Kis farkasokat kell nevelnünk. Mint látjuk, ma a szeretetnek sokszor más arca van, mint régen.
A mai korban több szabadságot kell adni, mert ezt kell most a legjobban megtanulni. Dönteni kell megtanítani gyermekeinket, nem a készre egyengetett helyes utat mutogatni. Szabadságot és bizalmat adni, és nagynak látni őt. Senkit nem szittak még jóvá egyébként, toldja meg Bőte Csaba. El ne felejtsük, gyermekünknek a saját szívének dalát kell majd megtalálnia, és mi ezt segítjük.
Kövesd a szíved dalát, mert ez erős gyermekeket nevel. Hetedik, az ember élet útjának felén. Már nem vagyunk fiatalok, nem kell már a felhőtlen házasság színjátékát játszani. A feleségem a keresztem, én meg kettős kereszt vagyok neki. Így mondjuk, de nagyon komolyan, és adjuk oda magunkat. Életünk közepe táján a tapasztalat bizony sokszor kikezdi az eszményt. Rengeteg korlátunkkal szembesülünk egyénileg, közösen, és a gyermekeinkön keresztül is. Mi lesz az álmainkból? Vajon elérünk-e oda, ahová közösen elindultunk? De mint minden életszakasznak, megvan a maga továbbvívő szerepe, így ennek is.
Új tájékozódási pontokat kell most keresni. Fontos, hogy hogyan reagálunk erre a krízisre. A menekülés, a külső formákhoz való ragaszkodás, a kicsinyességig menő kapaszkodás eddigi életmódunkba vagy jámborsági gyakorlatainkba sekélyes válasz lenne. Most bensőkben személyesen kell találkoznunk egymással és Istenünkkel.
A külső embert fel kell őrölni ahhoz, hogy a belső napról napra megújuljon. Ez különösen is nehéz annak, aki hozzászokott ahhoz, hogy kézben tartsa a dolgokat. Olyan ez, mint amikor a kígyó levedli bőrét a kövek közé préselve magát. A szív odaadása szükséges, a befelé fordulás, az akciók visszafogása. Ez persze megint fájdalmas, de már lehet róla tapasztalatunk, hogy a növekedés fáj. Kibírni a vajúdó állapotot, kicsit várni, és a sötétség után eljön a verőfényes nappal.
A rövid szünet után szívünk dala is talán új hangszerelésben folytatódik. Nem trombita harsan most, hanem lehet, hogy hárfán fogunk játszani. Keressünk kapcsolatunknak is megújult formákat, készítsünk közös élményeinkből közös imát, vagy imádkozzunk egyéniségünkért, új egységünkért. Ismerjük meg eszményünknek újabb hangjait.
Kövesd a szíved dalát, mert ez gyümölcsöt érlel. Nyolcadik, másokkal együtt erősebbek vagyunk.
A szövetség sosem átlagos gyümölcsöket, hanem szövetségi gyümölcsöket terem. Ez azt jelenti, hogy gazdálkodhatunk egymás erejével.
A szövetség Kentenik atya tanítása szerint állandó és kölcsönös terhelhetőség és igénybe vehetőség. Szövetségi partnereink a barátaink, a gyermekeink nevelői, sőt egyre inkább a gyermekeik is. Szüleink, testvéreink, elöljáróink. Ezen a talajon alakul ki az új emberből összeforrt közösség.
Organikus szövevényben élhetünk, ahol az egy meg egy legalább három, de sokszor 10, sőt 100 is lehet. A növekedést az Úr adja. Nekünk pedig a közös hatékonyság élményeire lesz szükségünk. Áldást jelent egy jókor érkező gyerekvigyázó, egy figyelmes barát, egy bölcs előjáró, ha tanácsra van szükségünk, szorgos kezek, ha kalákában dolgozunk, És szívünk dalának is vannak olyan motivumai, amit kizárólag másokkal együtt leszünk képesek megszólaltatni. Kodály Zoltán így fogalmazza ezt.
Nem sokat ér, ha magunknak dalolunk, szebb, ha ketten összedúdolunk. Aztán mind többen, százaz, ezren, míg megszólal a nagy harmónia, amiben mind egyek lehetünk. Akkor mondhatjuk majd igazán, örvendjen az egész világ. Kövesd a szíved dalát, mert ez a szövetség közösséget teremt. 9. Küldetésünk van.
Közös útunk elején átéltük, hogy meghívást kaptunk. Szívünk dala ezt zengte, tervem van veled, és veletek így együtt, veletek akarok lenni. És most ez a dal tovább folytatódik, talán kirajzolódik a terv. Nem magunknak élünk. Küldetésünk, feladatunk van, ami akkor is ott alakul ki, ahol a tehetségeink az élet szolgálatába állnak. Legelső terepünk tehát a család. Az itt megélt életminőség lesz minden következő küldetésünk alapja. A szövetség állandó és kölcsönös képviselet és felcserélhetőség. A családban mi képviseljük Istent. A környezetünk számára tetteink üzenetet hordoznak. Ahogy Teréz anya olyan szépen mondja, egy kis ceruza vagyok az Isten kezében, amellyel szerelmes levelet ír a világnak.
Az élet, a lét ma a legfőbb nevelő tényező, nem a szó. Csak annak hisznek ma, aki az életével igazolja, bemutatja mondani valóját. A vallásunk a levegőben lóg, mert nincs benne dinamika, mert túl kevésé alakítja az életünket. És mivel túl kevésé formál minket, nem hisznek a szavainknak sem. Ma egy új koráramlatban, az irracionalizmus korában élünk. Itt a tanításnál sokkal fontosabb a személyes élmény. Csak az a szó hiteles, amihez magával ragadó élmény is kapcsolódik.
Ha tehát meghallottuk szívünk dalát, bátran énekeljük, éljük, kövessük először az otthonunkban, és bízunk abban, hogy ez kihallatszik. Énekeljük és éljük a munkahelyünkön, a szabadidőnkben, az ünnepeinkben, a közösségben, úton, útfélen. Ha a szívünk dala szép, sokaknak lelkét táplálja.
Kövesd a szíved dalát, mert küldetésed van. 10. Hűek maradunk.
Szabó Lőrinc, szövetség. Ágaink egybe csavarodtak, gyökereink összefogóztak, árnyunkba utasok heveredtek, lombunkból madarak szájra keltek. Magunknak mi már megmaradjunk. Másnak, egymásnak annyit adtunk, annyit kínlódtunk és mulattunk, hogy vígak, búsak, rosszak és jók lettünk egy kicsit már hasonlók. Mikor a sors összeültetett, csemeték voltunk még gyerekek, fiatal társak, szövetkezők, rosszabbak elől menekülők. Játszottunk égi fuvolákkal, haragos fekete trombitákkal, nem törődve senki fiával, elszakadók és összehajlók, valami titokban hasonlók. Aztán nőttünk, védett az Isten, nincs fejsze, amely leterítsen, jöttek ránk fénylő fegyverekkel, s mi álltunk hallgató sebekkel. Mesében állunk csodakertben, s ha mese, a fának is lehet szíve, zengünk is, úgy zeng a kettőnk hite, mint a harangok, ha vasárnap Calvin lelkével nekiszállnak. Kétszer egy sors az Isten előtt, szövetség nem lehet más se különb. Hogy én mi vagyok, nem tudom, csak azt, hogy benned bízhatom. Bármennyit sírtál, hadakoztál, jönne egy új vihar, rám hajolnál, magad ellen is átkarolnál. Egymásra fájva rászorulók lettünk mindenkihez hasonlók. Két fa, együtt testvéri lomban, egyek vagyunk sok fájdalomban, örömökben és kényszerekben, másképpen élni is lehetetlen. Magunknak hát már megmaradjunk, gyökereinkről ne szaladjunk. Tavaszban, őszben gyarapodjunk, legyünk hívők, bátrak, kitartók, az örök reményhez hasonlók.
Kövesd a szíved dalát, mert ez a szövetség hűséget teremt. 11. Elengedjük gyermekeinket. A bogját nem csak rakni kell, hanem be kell tudni hegyezni is. Érezni kell, hogy most már elég nagy, és a vele való munkát be kell tudni fejezni úgy, hogy a szél föl se döntse, és az eső be se áztassa. Felelős önnevelés kell, hogy felnőj oda, hogy gyermekeidet ne tekints saját tulajdonodnak, hanem szívesen látott vendégnek, aki egy időre megörvendeztetett közelségével.
El kell engednünk felnövelgünk gyermekeink kezét. Hadd döntsenek, hadd tévedjenek, viselhessék döntései következményét, és hozhassák is rendbe, ha arra van szükség. Nevelői feladatunk abba hagyni a nevelést. Ténylegesen és teljesen el kell engedni őt, és a róla szőtt fantáziánkat is. Talán nem éppen úgy rendezi be az életét, ahogyan elképzeltük. Mégsem annál a szakmánál kötött ki, amit jónak láttunk volna. Hát szíve választotja, enyhén szólva nem a mi esetünk. Sőt, néha úgy látszik, mintha a világ szemlélete sem az lenne, amiről gondolkodtunk. Mégis engedjük el őket. Most már benne is meg kell szülessen a személyes eszménye, ő is követi a szíved dalát.
Kövesd a szíved dalát, mert önálló életet teremt. 12. Együtt időseinkkel.
Komoly küldetésünk együtt hordozni életadó forrásainkat, a mi öregeinket. Segítsünk nekik, hogy felragyogjon számukra életük értelme. Kérjünk tőlük tanácsot, hallgassuk meg, örvendezzünk velük együtt, és sirassuk meg mindazokat az eseményeket, amelyek kis proféták voltak az ő életükben.
Vörös Sándor Öregek című verse végigvezet minket időseink keresztútján. Ki lehetne ezen az úton az ő Veronikájuk, Cirenei Simonjuk, vagy a szűzanya vigasztalásának közvetítője, ha nem mi? Ezért most szerény második szólamként néha egy-egy gondolatot belefűzünk ebbe a döbbenetes erejű érzés folyamba.
Oly árvák ők mind az öregek, az ablakból néha elnézem őket, hogy vacogó szélben, gajjal, hátukon mind cipekednek hazafelé. Vagy tikkat nyárban, a tornácon hogy üldögélnek a napsugárban, vagy téli estén kályha mellett hogyan alusznak jó ízűen.
A mi öregjeink is ilyenek. Észrevesszük-e?
Nyújtott tenyérrel a templom előtt úgy állnak, búsan csüggetek, mint hervadt őszi levelek a sárga porban. És ha az utcán bottal bandukolnak, idegenül néz a napsugár is, és olyan furcsán mondja minden ember, jó napot, bácsi!
Vajon a szavainkkal elérjük őket?
A nyári nap, a téli hó, őszi levél, tavaszi friss virág mind azt dalolja az ő fülükbe. Életkatlanban régi étek, életszekéren régi szalma, életgyertyán lefolyt viasz, téged megettek, téged leszórtak, te már elégtél, mehetsz aludni. Olyan ők, mint ki utazni készül és már csomagol.
Halljuk ezt a dalt, tudunk reménytelibbet énekelni velük.
És ha néha, hogyha akkezük játszik egy szőke gyerek fejen, tán fáj, ha érzik, hogy a két kézre, dolgos kezükre, áldó kezekre senkinek sincsen szüksége többé.
Érzékeljük-e ennek az érzésnek a súlyát?
És rabok ők már, egykedvű, álmos, leláncolt rabok. 70 nehéz év a békó karjukon, 70 év bűne, baja, bánata. 70 nehéz évtől leláncolva várják egy jóságos kéz, egy rettenetes kéz, ellentmondást nem tűrő kéz parancsszavát. No gyere, tedd le!
Milyen jó is lenne egészen a kapuig kézen fogva elkísérni őket. Kövesd a szíved dalát. 13. Megöregszünk és aratunk.
Szívünk dala ebben a szövetségi életállapotban talán eképp szól. Nehogy el, angyalom, megöregszem, lábaim nem bírják, megbetegszem, támadékom te legyél, nálam nélkül ne legyél, panaszimnak higgyél.
Nem hagylak, angyalom, nem hagylak el, lábaid nem bírnak, megöregszel, támadékod én leszek, nálad nélkül nem leszek, A naszidnak hiszek, rózsám nem hagylak el.
És aratunk, mire mennénk, Uram, nélküled? És mégis itt voltál velünk. Visszatekintünk életutunkra, és látjuk, semmit nem tettél nélkülünk. Ezért szövetségi gyümölcsöket arathatunk. Olyanokat, amilyenről egyedül nem is álmodhattunk volna. És csak annyit kértél, kövessük a szívünk dalát. És íme a szövetségben az emberi gyöngeség eljegyezte magát az isteni mindenhatósággal.
Kövesd a szíved dalát, mert szövetségi gyümölcsöket terem. 14. Mindennek értelme van. Sok minden történik Isten akarata ellenére, de semmi nem történik gondviselése nélkül.
Mindennek értelme van. Ez lesz szívünk dalának refrénje. Te tudod, Uram, hogy hová vezetsz. Látod korlátainkat, fájdalmunkat, tehetetlenségünket, szeretetünket, ragaszkodásunkat. Mindennek értelme van. Semmi nem történik gondviselésed nélkül. Látszólag pedig minden nap megcáfolta ezt az életünk. Miért pont így? Miért pont én? És ha már így van, miért nem adsz hozzá bátorságot, vagy egészséget, vagy több segítőt legalább, vagy némely jó adottságokat, vagy legalább egy másik külsőt? Uram! És jön a refrén. Nem mindent értünk, de hisszük, hogy mindennek értelme van. Még a legképtelenebb dolgoknak is.
Jákob csaló volt, Péter forró fejű, Dávidnak viszonya volt. Noé leitta magát, Jónás elfutott az úr elől, Pál gyilkolt, Gedeon bátortalan volt, Mirjam pletykált, Márta aggódott, Tamás kételkedett, Sára türelmetlen volt. Illés meg depressziós. Mózes dadagott, Zaka is kistermeti volt, Ábrahám öreg, Lázár pedig már halott.
Pedig így volt. Isten nem az alkalmasakat hívja el, hanem az elhívottakat teszi alkalmassá. Mindennek értelme van.
Kövesd a szíved dalát, mert mindennek értelme van. 15. Hálát adunk. A boldogság vagy boldogtalanság egy sereg olyan dologtól függ, amely nem látszik, amelyről nem beszélünk, s amelyet nem is lehet elmondani.
Naphosszat sorolhatnánk gondviselésed ajándékait, és rájövünk, hogy nem is lehet mindent számba venni, ami igazán számít, és nem is számít minden, amit számba lehet venni. A kézfogások ereje, az ölelések, a baráti tekintetek, gyerekeink kacagása és sírása, kudarcaink és felállásaink, a természet napi csodái, saját növekedésünk kínjai és örömei, az utitársak támasza, szüleink áldozatai, mindenütt ott voltál, ígéreted szerint. Ez az a szövetségi lét, amelyet a házasságunk egy-egy állomásán keresztül megízleltünk. Ez egy új szövetség. Az a minőségi közösség, ahol az ég és a föld összeér. Szívünk megtelik a háladalával, ezért mindent érdemes vállalni.
Kövesd a szíved dalát, mert hálássá tesz. 16. Otthon a mennyei atyánál. Szövetségeseink, akik előre mentek, elnémül a szó, csak a szívünk dala szól tovább. Életünk tanúi ők, barátaink, testvéreink, szövetségeseink. Adjunk hálát értük.
Ne sírj azért, mert szeretsz. A halál nem jelent semmit. Csupán átmentem a másik oldalra. Az maradtam, aki vagyok, és te is önmagad vagy. Akik egymásnak voltunk, azok vagyunk mindörökre. Úgy szólíts, azon a néven, ahogy mindig hívtál. Beszélj velem, ahogy mindig szoktál. Ne keress új szavakat. Ne fordulj felém ünnepélyes, szomorú arccal. Folytasd kacagásod, ne vessünk együtt, mint mindig tettük. Gondolj rám, kérj, mosolyogj rám, szólíts, hangozzék a nevem a házunkban, ahogy mindig is hallható volt. Ne árnyékolja be távolságtartó pátosz. Az élet ma is olyan, mint volt, ma sem más. A fonalat nem vágta el semmi. Miért lennék a gondolataidon kívül, csak mert a szemed nem lát? Nem vagyok messze, ne gondold. Az út másik oldalán vagyok, és lásd, jól van minden. Meg fogod találni a lelkemet, és benne egész letisztult, szép, gyöngét szeretetemet. Kérlek, légy szíves, ha lehet, töröld le könnyeidet, és ne sírj azért, mert annyira szeretsz engem. Jó atyánk, tőled indultunk, hozzád érkeztünk. Éreztük jelenlétedet, szép volt felemelkedni egymás világába, jó megérkezni hozzád. Kérünk, óvj, vezess, nevelj minket, és remeld a ránk bizottakat is. Nyisd meg fülünket, nyisd meg szívünket, hogy meghalljuk kéréseidet és kívánságaidat. Szükségünk van rád. Ezekkel a gondolatokkal kérjük a ti szövetségetekre is, a Jóisten áldását, a gondviselőnek a szeretetét, az, hogy tudjátok a szívetek dalát közösen is énekelni, hogy ebben megmaradjon a saját hangotok, hogy tudjatok egymás hangjának is örülni, hogy tudjátok a gyerekeitek hangját megkeresni, azt felerősíteni, nekik is segíteni, és azt is segíteni, hogy ők is megtalálják azt a társat, akivel mindennek értelme van, és mindennek új értelme lesz. Köszönöm szépen a mai estét!